Mennyei édesatyánk, hálát adunk, hogy Jézus nevében vagyunk együtt. Hálát adok, hogy az ő nevében jöhettem fel erre a szószékre. És hálát adunk, hogy ő érette. Kérhetünk téged, hogy bocsásd alá szent lelkedet. És várunk téged, Jézus Krisztus, az életet, az egyetlen, a megváltót, a szabadítót, az üdvözítőt, aki ma is, és itt is, és most is tudsz adni életet, örök életet, annak, akit megérintesz, és aki hittel veszi érintésedet. Legyen áldott a te drága neved, és legyenek szabadok a foglyok, és hújjanak le a bilincsek, és a te néped legyen boldog, és az ördögöt ölje szégyen. Amen. Testvérek, Isten igéjét olvasom a Királyok második könyve 5. fejezetéből az első 17 verse. Amíg az igét olvasom és magyarázom, a gyülekezet foglaljon helyet. Királyok második könyve 5. rész, első 17 verse. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az úr Szíriát. És ez a férfi vitéz, hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kis leányt vittek el foglyul, és ez Naamán feleségének szolgál. És mondd ez az ő asszonyának, baj, ha az én uram szembe lenne azzal a profétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naamán beméne, és elbeszéli az ő urának, mondván, így s így szólott az Izrael országából való leány. Akkor mondta Szíria királya, menj el, és im levelet küldök az Izrael királyának. Elmén azért, és vőn magával 10 talentum ezüstöt, és 6000 aranyat, azon felül 10 öltöző ruhát, és elvivé a levelet az Izrael királyának, ezt írván. Mikor a levél hozzád érkezik, ime az én szolgámat, Naamánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael királya levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy az én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg-e férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. És elmén Naamán lovaival és szekereivel, és megáll az Elizeus házának ajtaja előtt. És küldje Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagúvék Naamán, és elment, és így szólt. Ime én azt gondoltam, hogy ki jöjj hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbaké Abana és Pár-Pár Damaszkusz folyóvizei Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzámennének az ő szolgái, és szólának néki mondván, atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna, élj a proféta néked. Avagy nem tetted volna én meg? Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. bemélne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint. És megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megáll előtte, és mondta: imém most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgától. Ő pedig mondta: él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akará. És mondta Naamán: ha nem, hagyd kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír 2 összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Testvérek, ez a nagyon régi történet, több mint 2700 éves történet. Mit üzen nekünk ma este? Mindenképpen az, hogy higgyél Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Mi más üzenhetne? Ezt üzenik. Naamáról van szó, egy Szíriában elrabolt kisleányról van szó, Jordáról, damaszkuszi folyókról, katonákról, aranyról, ezüstről, de mindenképpen azt mondja neked, hogy higgyél Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Testvérek, ebben a templomban így tudom, hogy sok hívő van, és ne botránkozzanak meg azok, akik még nem hívők. Legyenek ők is hívők. Hívő alatt azt értem, hogy tudom, hogy örök életem van a mennyben. Ezt jelenti hívőnek lenni. Mert az ördögök is hisznek, de nem üdvözülnek. Ők is tudnak mindent. De sokkal több. Többet gondolsz magadról, de az ördögök rólad még többet tudnak. De ha nem bízol úgy, mint az a latorra keresztem, akkor az ismereted csak kárhozatodra van. Az ismeret bizalom nélkül még kárhozatot jelent. Ha nem feltételezed az Istenről, hogy szeret téged, és hogy Jézusért hajlandó neked megbocsátani, ezt nem feltételezed. De azt feltételezed, ha jó leszel, akkor az Isten szeret. Akkor te egy beképzelt, gőgös keresztény vagy, református vagy, aki félre söpröd az Isten érted való nagy cselekedetét, és abból csinálsz egy bálványt, hogy majd te hogy szereted az Isten, de hogy szereted, hanem te mit produkáltál Istennek. A produkciódat az Isten semmibe se veszi, hanem az ő produkciója által van az üdvözítés. Mert övé minden dicsőség. És ebben a templomban kívánom a szívemről, hogy az ördög minden épületét a Szentlélek rombolja le, és a Krisztus lábait tapodják meg. És felmagasztaltassék Krisztus ebbe a templomba, és azok, akik még nem látják üdvösségüket, lássák őben az üdvösségüket. Felemelvén szemeiket, lássák a megváltójukban az ő drága örök életüket. Felemelvén szemeiket a föld széléről, lássák az üdvözítőben az üdvösségüket. Mert az üdvözítőben van az üdvösség. Nem te benned van az üdvösség, hanem az üdvözítőben. A te üdvösséged ő benne van, és nézzél őre jár. És emeld fel szemeidet, boldogtalan, szomorú, bűnös szemeidet, emeld fel a megváltóra, hogy éljél, és erről lesz szó ma este. A régi hívők pedig újuljanak meg, mert ekkora váltság mellett nem lehet lustálkodni, és nem élhetnek magatoknak. Átkozott minden hanyagság, restség, lustaság, átkozott a hanyag és lusta bibliaolvasás, átkozott a lusta imádkozás, mert ilyen nagy király mellett csak égő szív a méltó. Ilyen nagy üdvösséghez csak az égő szív méltó. Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát. És ez a férfi vitéz, hős, de bélpoklos volt. Ez a férfi vitéz, hős volt. Ezzel buzdították az anyát, a gyerekeket, a fiúkat. egyél, erős leszel, olyan leszel, mint Naamán. Majd, hogy mi, hogy harcolt? Mesék, legendák terjentek Szíria szerte és a határon túl szerte, hogy Naamán milyen vitéz volt, hogyan tört előre, hogy vetette meg a halált, hogy ment a fegyverek között, a nyilzápor között, hogyan vitte győzelemre a sereget. Vitéz, hős volt, mint a halálból jött volna vissza. Erős volt, válas volt, páncélozott volt, miközben hadakozott és gyilkolt, közben átlátta az egész csatateret, irányította a harcot. Stratéga volt, erős volt, ügyes volt, gyors volt, bátor volt, vitéz, hős volt. Ez volt a látszat. Szerette őt a király, és egy szelíd ember lehetett, mert a szolgái úgy hívják, hogy atyám, és a király is nagyra becsült volt a király szemei előtt, és a király nem félt tőle, nem volt rá féltékeny. Egy valami különleges jó jelleme lehetett. De jó nézett ki, amikor felült a lovára, szóval nyerekben volt, ahogy osztogatta a parancsokat. Elérte a csúcsot, a karriert, a legmagasabb pontra hágott. És egyszer, amikor beszél a fegyverén, akkor öltözködik le az alsó ruháját, és lát kis picike, kis icipici fehér pontot. Aztán megnézi magát, máshol is van ez az icipici kis fehérség, ez a lepra, a vérpoklosság, gyógyíthatatlan betegség. 15 évig is lappang, rossz közérzet, elevenen rothad el az ember, büdösen elfolyósodik. Leválnak róla a testrészek, és amikor elér egy életfunkcionális szervet, akkor elvérzik. Az eleven halál, és a Bibliában a lepra a bűn jelképe. Ilyen a bűn. Gyógyíthatatlan! Senki nem tud belőle kiszabadítani! Senki! Biztos halál, és sok kis apró kis foltocska. Még fehérnek is látszik, még az ember meg is magyarázza, hogy nem bűn az. De ott van a mély a lelkismeret végén. A lelkismeretedbe gyökerezik. Minden kis parányi kis fehér foltocska halál. Ilyen a bűn. Halál. És az egy látszat, hogy te egy jóságos fiatal vagy. Egy aranyos tanuló diák. Egy kedves édesapa, egy vallásos gyülekezeti tag. Ez a páncél. Nagyon hős vagy, és nagyon vitéz vagy, és fel tudsz mutatni dolgokat, és elismernek a királyok és az emberek, úgy, mint Naamán. De az az igazság, hogy tele van a teste fehér pontokkal, az az igazság, hogy mindenem ott van a bűnnek a pecsétje. Az az igazság, hogy a lelkiismereted meg van terhelve, és Isten törvényét mindenhol áthágtad. Ez a valóság. És a gyógyulás ott kezdődik. A gyógyulás ott kezdődik, testvérem, hogy beismerem, hogy halálos beteg vagyok, és én hiába prédikálok ezen a szószéken, és feljöhet ide Pál apostol, és Péter apostol, és a legnagyobb igehirdetők. Ha te vonakodsz megvallani magadban, hogy igenis, én vagyok az a leprás, az a bűnös valaki, aki menthetetlen vagyok, akin senki nem tud segíteni, bevallani, hogy megyek a kárhozat felé, és nincs, aki engemet megmentsen az emberek között. Senki nem segít rajtam. Igenis, megyek a halál felé, és megyek a pokol felé, és megyek a lángok felé. Beismerni, hogy bűnös vagyok. Elveszett vagyok. Vétkeztem. Várám az Isten haragja. Ezt beismerni. De ez alázat kell. És mondhatta volna Naamán, talán nem is lepra. De egyszer úgy is kiüt. És takarhatta volna magát, és soha nem vette volna le magáról a ruháját. Csak majd, amikor az arcán is meglátszott, a szakál és a szőrök mögül kijött volna. Elvörösedve vagy elfeketedve a szőrszál. És lehet takarni, kedves református vagy nem református, testvérem, bibliaolvasó, vagy nem bibliaolvasó, vagy milyen vallásos testvérem, ha téged még az Úr Jézus nem mentett meg, ha nem ismered még azt a megváltást, amiről én fogok prédikálni, és amiről a Biblia beszél,
amíg te a bűneidben vagy, addig a halál fia vagy és a kárhozat fia vagy.
És Naamán meg akart menekülni, és végigjárt egy olyan utat, amelyben példánk állett. És ez az út az alázat útja volt. Isten összetörte ennek a férfinek a büszkeségét, mert nem csak meggyógyítani akarta, hanem megmenteni. És nagyon nehéz a férfiaknak megtérni, mert a férfiak mi büszkék vagyunk. És nagyon nehéz a férfi szívnek összetörni. És nem tudom, hogy ezen a héten van-e közöttünk olyan ifjú vagy férfi, aki még nincs megmentve, és titkos gondolataiban fél az ítélet napjától, hogy az Isten összetörhetné őt ezen a héten. És megmenthetné őt ezen a héten. És asszonyok, nem csak sírni kell tudni. És ne tévesszenek meg titeket a saját könnyeiket. Mert nektek is össze kell törni. A ti szíveteknek is össze kell törni. Mert csak összetör szív mehet be az üdvösség kapuján. És Naamánnak az első megalázkodás, az első lépés az üdvösség felé, hogy menthetetlen beteg vagyok. Halálra vagyok ítélve. Az én megtérésem is így kezdődött. Üdvösségre jutásom. Mindig jártam a templomba, szerettem apámat hallgatni. Olvastam a Bibliát, mindig misszionárius akartam lenni. De soha nem vettem komolyan, hogy nem vagyok biztonságban. Ezt soha nem vettem komolyan. Elúszkáltam a sok bibliai vers között. A hivatásom, az Isten hívása között. De még a lelkem nem volt biztonságban. Csak akkor felkiáltottam és megragadtam az Urat. Uram, ments meg engem, mert üdvözülni akarok. És amíg el nem jön az életedbe, hogy a saját lelked üdvössége érdekel, akkor te egy hitetlen, meggondolatlan, Isten irán tiszteletlen és önmagad felé felelőtlen ember vagy. Uram, nem vagyok biztonságban. Annyit tudok, hogy leprás vagyok. Halálra vagyok ítélve. Jön a halál, és kiviszlek a temetőbe. És mi lesz a lelkemmel? Mi lesz a lelkemmel? Van itt valaki, akiben bele rezonál ez a kiáltás? Mi lesz a lelkemmel? És hívők, akik ültök a babérjaitokon, és azt kérdezitek, hogy ugyan mit csináljuk, és mit cselekedjünk, hol szolgáljunk? Nem veszitek észre azokat, akik mennek a pokol felé és a halál felé? Ha a hitetleneknek nem fáj a lelkük sorsa, akkor a hívőknek kell, hogy fájjon. Első lépés, hogy elveszett vagyok. Innen indul minden. És kiment meg engem. Senki. Azt mondták, Naamán beszélt a feleségével. El kellett ismerni a feleségének. Nagy dolog, amikor egy vitéz hős, aki mindig mutatja magát, meg kell vallani a gyengébb nem felé, hogy én leprás vagyok. Megvallani egy ember előtt. El szoktam mondani, hogy Tisza nagy faluban, a gyülekezetemben ketten kerestek meg a 22 év alatt. Tehát 11 évenként egy valaki keresett meg. Üdvözülni akarok! Két pedagógus. Többieknek nem kell az üdvösség? Nem. Ennyire nem. Annyira büszkék, hogy egyszer bekopogtatnának, és azt mondanák, hogy tiszteletes, vagy te. Vagy mit bánom, hogy mit mondanának nekem, hogy haver, mindegy, hogy hogy hívjanak. Segíts nekem, mert nem akarok eltávozni. És ott forgatja magába, ott gondolkozik, nem vagyok biztonságban, de a boltba, ha elfogy a tej, akkor elmegyek. A másik boltba is elmegyek, mert itt nem volt. Akkor a harmadikban, mert ott se volt. De hogy bezörgessek a lelkészemhez, és megkérdezem, hogy hogy kell üdvözülni, tiszteletes? Ahhoz büszke vagyok. Azt nem. Nem így van, testvérek. Így van. Így van. Majd az Isten szálon kér, hogy gyufájára elmentél a másik városba. De az üdvösséged után nem érdeklődtél. Mert engem nem becsültél. Feleségére beszélget Naamán. Ott van egy kis leányka, hogy hány éves lehet, nem tudjuk. Az történt, hogy egyszer portyázó szíriai csapatok mentek el, és Izraelből egy leánykát vittek foglyul. És milyen érdekes. Akkor Izrael már elindult az üllés útján, az erkölcs és lelki üllés útján. Ez volt az utolsó stádiuma az üllésüknek.
És mégis volt egy olyan család, amelyik félte az Istent, és ebben a családban volt egy kislány, akit, és bizonyára több gyerek is, akit megtanítottak a gyerekeiket ebben a züllött, istentelen világban, ahol a király elfeledkezik, hogy Samáriában ott van a proféta, és senkinek nem jut eszébe az udvarban. De a kislánynak Szíriában eszébe jut, abban a pici gyerekben több hit volt, mint az egész király udvarba. És így nevelték ezt a gyereket. És látod, milyen igazságtalan az Isten? Ezt a gyereket viszik el a portyázók. Mert az Isten erre az egy kicsi gyerekre számíthat egyedül. Mert ez majd nekem fog szolgálni, és nem búbánatoskodni fog, meg nem depressziót fog játszani, meg nem a sértődöttet fogja játszani, hanem szolgálni fog Naamán feleségének, úgyhogy becsülni fogják utána, a munkája után. És olyan hívőnek kell lenned, hogy a munkád után megbecsüljenek. Ne csak a szép szemforgatásod miatt, hanem a munkád után, amit magad után ott hagytál, azért az Istent imádják, és dicsőítsék. Hajánykában nincs bosszú, gyűlölet, mert félte Izrael Istenét, és tudta, hogy Samáriában van egy gyertya, amelyik világi, sőt fátia, sőt üstökös, ott van az Isten embere. Mondja Naamán feleségének. És olyan hitele van a szavának, hogy elhiszik. Millió kérdést lehetett volna feltenni. Ha olyan nagy a te Istened, meg a te prófétád, akkor te miért vagy itt? És ehhez hasonló. És mindig ki lehet ütni egy bizonyságtételt. És bele lehet fúrni, ha az ember rossz szívvel hallgatja. És most jön Naamánnak a második, pontosabban a harmadik alázata, mert az első az volt, hogy halálra vagyok ítélve. A második, hogy a feleségemnek meg kellett vallani. Már tudják ott a családban, a kisleányka is tudja, akinek a szemében én nem tudom, milyen nagy Isten vagyok. És a kisleányka is megtudta, hogy a nagy gazda, a nagy úr leprás. És micsoda alázat kellett ahhoz. Egy kislány, egy nőnek, egy kicsi leánykának, egy rabszolgalánynak a szavára, idegen országba menjek el gyógyulásért. Ugye testvére, hogy alázat kell a gyógyuláshoz? Ugye, hogy Krisztus megszólítani alázat kell, ugye? Oda borulni a keresztjéhez, oda tartani az ajkadat a vérhez, ami a sebeidből ömlik. Azt mondta Krisztus, aki nem vissza az én véremet, nincs élet benne. Ugyanilyen nehéz megalázkodni, szükséget vallani. Hogy minden nagy bölcsességem, erőm, hatalmam, és aggaszthatta volna a jelvényeit, akárhova, egyik se gyógyít, és semmi nem visz az életbe. Csak egy kislánynak a szava, amin el lehet indulni. És lehet, hogy ezen a héten én vagyok neked ez a kislány. Magyarországon jött itt valaki, kiabál ezen a szószéken, foglalkozunk mivel, ahova persze jövök. Attól függ, hogy mit kiállt. Kiálltak helyetted, és a te sikolyod, amely nem jött ki a torkodon, az én kiáltom ki. És az én ügyetlen, dodogó beszédemen keresztül az Isten egy kis lehet küldött neked, egy magyarországi prédikátor, hogy elmondja neked, hogy menjél el az Isten emberéhez. Vaj, ha az én Uram szembe lenne azzal a profétával, aki Samáriában van, és én azt mondom erről a szent helyről, vaj, ha te szembe lennél azzal a Isten emberére, tudod ki az Isten embere? Az embernek fia, aki emberfia és Isten fia. Szűz Máriától született emberként. Az Isten fia, a próféta, a mesiás. Ha te szembe lennél, ha te szemtől szembe lennél az Isten fiával, kétség nélkül megszabadulnál a bűn terhétől. És nem tennéd fel többet a kérdést, hogy mi lesz a bűneimmel. Ha te szemtől szembe lennél a megváltóval, amit mindig megspóroltál, hogy az ördög mindig keresztezte, hogy az életed nem jutott igazán oda, hogy szemtől szembe, négy szem közt a megváltóval. Ó, drága testvérem, ha ezen a héten valaki szemtől szembe lesz a megváltóval, és a megváltó meleg szemsugarai és üdvözítő tekintete rá hullik, kétség nélkül meg fog menekülni, megszabadul és megmenekül, övének az üdvösség, az örök élet. Ha szembe lennél a királyok királyával, az urak urával, az abban, akiben az atya gyönyörködött, azzal,
adja az Isten, hogy miközben én prédikálok, megjelenjen a Krisztus neked, és te lássad a bárány, aki a bűneidért ontja a vérét és életét. És elkezdene bizalmat születni és támadni a megváltó irány, és néznék üdvösségedre. Nem kíváncsiság, de Jézus nem szánni kell, hanem hinni benne. Nem szánni kell, hanem hinni benne. Érettettük, te vagy a szánalomra méltó, ha csak szánod. Szánalomra méltó vagy, ha nem hiszel benne. Hinni benne, hinni. Értem függ a fán, most szenvedi a makacságomat, paráznaságomat, káromkodásomat, szüleim iránti engedetlenséget, én most vonaglik, most függ a fán, most szenved érettem, most lett átokká. Szemtől szemben az Isten bárányával. Ó, ha az én Uram szembe lenne. A kislányból kijött. Kiszakadt az ívéből. Mert ő nem is tudta, hogy célozta ezt a mondatot. Csak megjegyezte, ha az én Uram szembe lenne azzal a prófétával. Talán tette tovább a dolgát. Csak úgy felsóhajtott, és mindenki oda nézett. Mi van a te prófétáddal? És mi van a te Isteneddel? Az én Istenem, akiben én hiszek, és békességet adott a rabszolgaföldön, mint Józsefnek a börtönben, meg a kútban, Egyiptomban békességet adott az ő Isten. És egy ilyen Istennel még betegnek is jó lenni, még terheket is könnyű vinni egy ilyen Istennel. Egy ilyen Istennel könnyű meghalni. Mert onnan megyünk haza, és ott van bennünk. Kellett fogadni. Ezért jött az Úr Jézus testvérek alázatosan, szamárháton. Ezért volt egyszeri ruhája. Ezért voltak az apostolok is szegények. Hogy aki hinni akar, ne a gazdag királyoktól fogadja el az, és ne a gazdagságért fogadja el az üzenetet. Hanem a szegénység ellenére, az egyszerű kínáló ellenére fogadja el a nagy kínálatot. Elmegy a királyához. Nem lehetett el egy ilyen fővezér, csak úgy megy másik országba. Akármilyen barátja volt a király, csak a felség is király volt. És engedélyt kellett kérni, hogy szeretnék elmenni. Meg kellett mondani a királynak is, hogy mi a baj. Meg kellett magyarázni a többi főembernek is, hogy mi a baj. És ugyan hova mennek Izraelbe, és miért oda? Hát tudod, egy kislány. Egy kislány. Oda kellett állni a kislány nevére. És miért annyira hiteles ez a kislány? Igen. Azt mondja a király, akkor írok egy levelet, és megnél. És megérkezik Jeruzsálembe. Jellemző az, hogy a jeruzsálemi zsidó király, Samária királya nem érti, hogy Isten eszközként használhatná, hanem megszaggatja a ruháját. És kimegy a híre annak, hogy a király megszaggatta a ruháját, és Szíria kötekszik, és megint valami háborút akar Izraellel. Kimegy a híre, és Elizeus megtudja. És üzen a királynak, miért szaggattad meg a ruhádat. És szólok mindenkihez, aki vergődik és kínlódik. Hogyan is van ez az üdvösség? Hogyan békéhetnék meg Istennel? Hát nem tudom már, hogy hogyan juthatnék biztonságba. Miért szaggatod a ruhádat? Gyere hozzám, mondja az Úr. Az Isten embere, gyere hozzám. Az Úr Jézus szól hozzád, gyere hozzám. És ne szaggasd a ruhádat, mert nálam van az üdvösség. És hívő testvérek, és nem hívő testvérek. Gondjaitok vannak, anyagi gondjaitok. Betegek vagytok. Szomorúak vagytok, elhagytak és megcsaltak. Megöregettél, szemül is kezdesz lenni, és félsz az öregségtől. Ne tépkedd a ruhádat. Van Izraelben próféta. Az ég és föld ura itt van. Ne tépkedd a ruhádat. Van szabadulás, nincs az a nyomorúság, nincs az a testre szabott fájdalom, és nincs az a záporasérként hulló könyv, amit az Úr ne tudna letörölni. Nincs az a betegség, az a szomorúság, az a kétségbeesés, amiből az Úr téged ne tudna kihozni, amiben ne tudna békességet adni. Ne szaggasd meg a ruhádat, gyere hozzám!
Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, ez meg van ígérve. És te dicsőítesz engem. Elérkezik Naamán. Tudja, hogy őnek nincs hatalmába gyógyítás, éppen ezért majd hálásnak kell lenni. Hát rangjához méltóan hálás is lesz. Visz magával 340 kiló ezüstöt. Jó lenne most is. 70 kiló aranyat. 10 öltöző ruhát, abban az időben nagy pénz volt. És nagy kíséret és pompa. Na sokan így akarnak üdvözülni. Tudom, Uram, hogy végül is a segítségedre szorulok, de azért nézd csak. Apám is presbiter volt. Azért én se vagyok kutya, én is tudok valamit, tudom az énekeket, külön vagyok, mint más, nem vagyok olyan rossz, mint megint más. Hát nézd az aranyamat, nézd az ezüstömet, és már hízik az ember, és már nő a mellénye, és egyre magasabb, már magasabban van, mint Isten. Már nem a hálája hozza, hanem a saját érdemei, és büszkén megérkezett. Hát ő a szíriai király seregének a fővezére, és Szíriát ő emelte fel, az ő jobbja, az ő kardja, az ő dárdája. Hát itt vagyok, és megfizetek, majd én megfizetem, majd én beleteszem a perseibe, majd én leimádkozom. Én hűséges templomba jár, én egy rendes, becsületes ember vagyok, én egy tisztességes, erdélyi, református ember vagyok. Ez az, amikor hozod az aranyadat, és ide hogy jöttél be? Mennyi arany van? Hol vannak az aranyai? Hova akaszgattad? Hol vannak az ezüstjeid? Mit akarsz megvásárolni ma este? És mit akarod megvásárolni? Mit akarsz fizetni, ami ingyen van, és amit nem lehet kifizetni? Soha nem lehet kifizetni. Hozhatod volna 10-szer annyi aranyat, akkor se tudod volna saját erejéből meggyógyulni. Hagyd el az aranyadat Szíriába, mert azokért nem tekint rád a próféta. Ki se jött, meg se nézte. Nincs mit rajta nézni, mert hozhatott volna 100-szor annyit és 1000-szer annyit, akkor se ért volna fel egy gyógyító mozdulattal és imával. Ne bízzál az aranyadba, a vallásosságodba, a jóságodba, mert az Isten előtt az semmi. Tegnap ezt kifejtettem. Minden igazságunk, mint a megfertőzött ruha. És mindenen ott van a bűn pecsétje. De ezzel a gőggyel érkezett Naamán. És várta, hogy ő hozzá méltó, nagy személyiséghez majd hasonló lesz a fogadtatás, az ő ajándékához és nevéhez mérten, majd kijön a próféta, majd megáll, elgondolt, hogy fog megállni előtte a próféta, ami elképzelte. Elgondolta, hogy fogja segítségül hívni az Úrnak a nevét, milyen patetikus hangon fog megszólalni, talán mély hangja lesz, egész mély hangja lehet. Majd oda jön hozzám, és azt mondja, hogy egy kicsit bontsam ki a ruhámat, majd ráteszi az ujját a beteg részekre, hogy meggyógyítja ki. És én meg majd kifizetem. Azt hitte, hogy ő lesz a középpontba, értitek testvérek? Azt hitte, ő lesz a középpontba. És tudod, ki volt a középpontba? Izrael Istene. Még a proféta sem, mert ki se jött. Izrael Istene. És aki téged meggyógyít, ő van a középpontba. Még a leprát se kényszerítheti az Istent arra, hogy meggyógyítson. Csak az ő irgalma és kegyelme és könyörülete. A könnyeit se kényszeríthetik, a gyászot se, a szerelmi csalódásot se, semmi nem kényszerítheti. Mert ami veled történik, az csak kegyelem. Az csak kegyelem. És erre a kegyelemre mérges, és nem akarta elfogadni, Naamán. Kaptam egy üzenetet, hogy menjek a Jordánba, és fürödjek meg. Hát már bocsánat. Hát nem azért jöttem le idáig. Ha fürödni akarok, meg ott van Damaszkusznak a folyója, és a Jordán pedig, az egy koszos, hordalékos folyam, nem hegyi patak és nem hegyi folyam, lassan döszög ott végig az izraeli síkon,
Én nem megyek oda fürödni. Ez keserű. Akit az Úr meg akar gyógyítani, annak le kell öltözködni, testvérek. Mezítelenségre. Akit az Úr meg akar menteni, az a nagy páncért le kell, hogy vesse. A lóról le kell szállni, a várodalmairól le kell tenni. És amikor semmivé lesz és senkivé, Isten akkor tud először hozzászólni. Az embernek mindig ez volt a baj, az édenkertben, és olyanok lesznek, mint az Isten. Hát akkor tépünk a gyümölcsből. És ez az inger ott van minden emberre. Amíg az Úr lelke össze nem töri, és meg nem alázza, és Krisztusban meg nem szabadul. És akkor nagy haraggal fogta magát Naamán. Nem úgy teljesedett, és nem az történt, amit elvár. És sokan úgy vannak vele, hogy Isten nem úgy gyógyít meg engem, ahogy én ezt elképzeltem. Volt egy asszony a gyülekezetünkben, várt valami nagy csodára, hogy üdvösségre jusson, az üdvbizonyosságra. Várt valami különleges jelre. És egyszer korán, nem tudom, hogy esti tusakodásában, vagy hajnali tusakodásában, egyszer csak rádöbben, hogy ne váljon csodán, mert a csoda megtörtént. A csoda a kereszten volt. A csoda már megvan. És ott fogadt el az ágyában a legnagyobb csodát, hogy Jézus érte is meghalt. Ámán nagy haraggal elment. Én nem tudom, amikor készültem erre az igére, gondoltam rátok, hogy ki lesz vajon itten a kolozsvári templomban, aki nem bírja ezt a prédikációs stílust. És azt mondja, hogy nagy haraggal azt mondja magába, na holnap már nem jövök. Mert szíven talált, a letrádnál talált az ige. És a büszkeségedet eltalálta az igazság. És azt mondod, hogy inkább meghalok. Akkor veszek el, akkor folyjak el, akkor folyósodjak el, akkor rothadjak el elevenem. De én nem tudok megalázkodni. Nagy haraggal elment. Ezzel a haraggal tépte és szaggatta az ellenséget. Jaj, ha 100 vagy 1000 ellen állt volna vele szembe, ezzel a haraggal minden végzett volna. Ezzel a haraggal ment vissza Szíriába. Talán még visszajövök én fegyverekkel. És az útjuk a Jordán mellett ment keresztül. Mert Samáriába jönni, át kell menni a Jordánon. Valami gázlóján vagy valamilyen olyan területen, meg megkerülved de a Jordán ott van a közelben. Nem tudjuk, hogy ő még pontos utat választotta. És amikor odaérnek a Jordánhoz, megszólalnak a szolgái. Atyám! Mi van? Mi is gondolkoztunk a dolgokon. Veled együtt érzünk. Ha a proféta valami nagy dolgot mondott volna, felcsillanna ám a szeme, valami nagy dolgot nekem, hát az méltó hozzám valami nagy. De kiélhette volna megint a nagyságát, a valami önmagába vetett hiedelmét. Azt mondja, ha valami nagy dolgot mondott volna, megtetted volna? Hát azt meg! Mennyivel inkább, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg a Jordánban, és megtisztulsz. Testvérek, Jézus mellett ott tolakodtak az emberek, és senki nem gyógyult meg. Mindenki nagyot vár, mindenki valami különlegességet vár. Volt egy asszony, aki 12 éve vérfolyásba szenvedett. Tisztátalan volt, nem vehetett részt a gyülekezet életbe. Mindenkit megfertőzött, akihez ő ért hozzá, vagy aki ő hozzájött. A ruha, ami ült, és valaki megérintette, tisztátalanná tette az érintőt, és így élni is. Ki volt vetve így a közösségből, Izrael gyülekezetéből, és az asszony csak egy kis dolgot tett. Egy kicsit. Maradék erejével megérintette, áttörte magát a sokaságon. Jézus ruhája szegélyét érintette. Mert azt gondolta magába, ha csak ruháját érintem, megtisztulok. Csak egy kis dolgot kért tőled az Isten.
hogy amint vagy, gyere Jézushoz, és érjék meg a megváltót, csak ennyi. Nem arról van szó, hogy többet kell olvasni Bibliát, többet kell adakozni, otthon nem szabad annyit veszekedni, és jobb apa és jobb anya leszek most már, nem ebben van az új élet, és nem ez az üdvösség. Az üdvösség egy kis dolgon múlik, hogy hiszel az Isten fiában. Hogy odaállsz elébe, és azt mondod végre, itt vagyok, hogy ments meg engem. Itt vagyok, hogy üdvözítsél. Tedd meg ezt a kis dolgot. Érintsd meg a megváltót. Ha válasz ki valamelyik ujjadat, és hittel azzal az egyetlen egy ujjadat, érintsd meg azt, aki érted jött a földre, akiben benne van a te üdvösséged és életed, és senki másban, mint csak ő benne, és csak ő adhatja neked. Mint elveszett leprás, mint vérfolyásos asszony, mondd, Jézus, megérintelek, orvosom. Csak jön, Naamán, engedek. Testvérek, továbbra is meg kell alázkodni, le kell szállni a nyerekből, le kell vetni a fényes ruhát, le kell venni a fényes ruhát, mert vízbe megyünk. A páncélt és a csattokat és az aranyhímzést és mindent le kell venni. És fél messzelen és derékkel le kell ágyékkötőre öltözködni. És minden katona látja, hogy milyen amit ezérünk. Egy élő halott. Ez a mi vezérünk. És látni kell, mint egy halálra ítélt, megy be a Jordánba, és egyre kisebb, ahogy megy a mederbe, egyre kisebb. Mert így kell jönni Jézushoz. Megítelenül, a bűneidet nem takargatva. Egyiket se tudom, egy fehér foltocskát se tudok megváltoztatni, egy gyengedést se tudok beheggeszteni. És jövök hozzám, hogy a folyamodba, a te véredbe én megtisztulok. És az volt a próféta mondása, hétszer kell belemerülni. És te is tedd meg ma, még ma este, hogy hétszer, a bárány vérében, amelyben van a te üdvösséged, örök életed, amely bűneidért kiömlött a Golgotán, merítsd bele az életedet, a te elveszett életedet, a te kárhozatra, a pokolra való életedet, lelkedet, merítsd bele a bárány vérébe, a Jordánba, hétszer, azaz teljesen, egészen merülj bele, és egészen bízzál benne, egészen higgyél benne, egészen bízd rá magad arra a váltságra, amit érted bemutatod, arra a kegyelemre, amit megszerzed. Ó, forrongó gazdag árja, megváltom szerelmének. E rohanó gazdag árba elmerülök és hiszek. Jézus, Isten báránya, áldozatod rám is áll. Eltakar kegyelmed árja, s rám a szentek szentje vár. De testvérek, ha valaki azt mondja, hogy nem jó a prédikáció, bakik vannak benne, nem logikus, hadd kérdezzem, akkor kicsi voltál, a fejed tetején mi volt? Nem a keresztvíz? És nem azt akarta kiábrázolni ez a keresztvíz, hogy meg egyszer, amikor felnősz, valóságosan is megtegyed, hogy alá merüljél abba a vérbe, amiről a keresztvíz betör? Miért volt a fejedre ült, és nem a lábadra? Azért, hogy előre prédikálja neked, hogy el kell merülni a bárány vérébe, különben elveszel a bárány vérébe. Mert a keresztény senkit nem üdvözít, csak amiről a keresztény beszél, a bárány vérében. És megtette. És csodálatos, akkor olvastam majdnem, hogy sírva fakadtam itt köztetek, azt olvastam,